Nagyon-nagyon nehéz. A rengeteg tévhír, mitosz téma közül eligazodni, és megtalálni azt, hogy mi is a tény az állítások mögött.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.
Ez a téma azért került az asztalra ma, mert egy kedves ügyféllel beszélgettem, idősebb korosztály, tehát már így a 70-80 között, és fantasztikus, hogy az internet az életébe megérkezett, jelen van, elkezdve a laptoptól, a smartphone-ig, megvan minden, de persze, hogy az eszközök, azok még nagyon megtévesztőek neki, mert bármiről olvas, vagy feltesz néha nekem kérdéseket, hogy mit szólok ehhez, vagy ahhoz, akkor mikor a válaszom nem nagyon tetszik, vagy az jön ki a válaszból, hogy az csak egy marketing, akár sajnos valamilyen kamu állítás, akkor azt mondja, jó, de hát a Google-be akkor mi teszik fel, hogyha ez ilyesmi, vagy olyasmi, vagy hülyeség. És nehéz ezt neki felfogni, hogy ugye a Google az nem egy szűrőrendszer, hanem oda hamar felkerül bármi. Sőt, ami veszélyes, és ezzel nem csak 70-80 évesek nincsenek tisztában, hanem akár fiatalabbak is, hogy aki nagyon gyakran használja a Google keresőjét, az szűkíti egyre jobban és jobban az internetes látókörét, mert az algoritmusok a háttérbe a kereső kulcsszavak szerint szűkítik a témákat, hogy neki mit fognak prezentálni. Tehát tiszta véletlen, ha rákeres bármire, akkor már perceken belül, napokon belül azok a reklámfelületek, amik neki megjelennek, azok ó, csoda! Ahhoz a témához passzolnak, amit éppen keresett. És ez elég lényeges, ez fontos tudni, csak még egyszer, sokan ezzel nincsenek tisztában, és az internet ezért rengeteg nonzencet tud hozni, főleg aki nem informált, aki nem kritikus, akinek nem tiszta az, hogy egy témához legalább 2-3 szemszöget érdemes meghallgatni, vagy elolvasni, az nagyon hamar beleszalad a csapdákba. És azt is lehet látni, hogy podcastokba, különböző videókba minél fehér-feketébb az álláspont, annál nagyobbak az úgynevezett click rate. Tehát ha valaki ma arra akarja felhasználni a podcastokat, a videókat, hogy ezzel klikeket generáljon, minél több hallgató legyen, minél jobban terjedjen az a cikk, vagy a médium, a csatorna, akkor csak egyet kell csinálni, nagyon-nagyon szélsőségesen témákat megközelíteni, mert ez az, ami tisztán látható, és ilyen marketing tanácsadók is mindig azt mondják, hogy ha click rate-et akarsz, és azt, hogy minél nagyobb kereset legyél, és terjedjél, akkor állítás minél fehér-feketébb, annál jobb. A podcastokban én ebből a játékból kiszállok, tehát ez tudatosan tovább sem téma, mert ez nem érdekel, főleg feladni azt az álláspontot, amivel jobban érzem magam, hogy a témákat így minimum 2-3 szemszögből mindig akár önreflexió oldalról is megvilágítani, és ugye ezt már rég tudjuk, de ezt újra és újra érdemes tudatossá tenni, hogy nem hatni nem tudunk. Tehát abban a pillanatban, amikor bárhol megjelenünk, kimegyünk a kirakatba, valakivel beszélgetünk, még szó nélkül is mindig hatunk. Tehát ezért érdemes inkább saját magunkkal és az önreflexióval foglalkozni, mint azzal, hogy mások milyenek, hogy nyilvánulnak meg, mit mondanak, nem. Saját magunkkal. A gyenge személyiségek azok általában, amikor valaki felmutatja nekik a gyenge oldalukat, akkor nem magukkal foglalkoznak és önreflexióval, hanem akkor mutogatnak másra, hogy de hát ő és de hát ő, azokról nincsen szó, csak most egyelőre rólam van szó. Tehát érdemes ezt így megnézni. A tőkepiacot érintő mitoszokat pedig még nehezebb szétszedni, és megnézni, hogy mi van mögöttük, és mi a valóság, mi nem. A kezembe került egy elemzőnek, egy top elemzőnek pont ezekhez a mitosz témákhoz az anyaga, Anders Stemolasen. Nem nagyon gyakran, de ha kijön egy elemzéssel, akkor ezek általában nagyon jók. Az energia árak, az áram piachoz, az összefüggések, a gázpiaccal, ezeket a mitoszokat szedte szét, és ez azért is lényeges, mert ugye ezt, hogyha csak a normális mainstream médiákat vesszük kézbe, akkor ott sajnos nem mindig az az információ jön meg, ami lényeges lenne, hogy nyugodt, higgadt döntéseket tudjunk, főleg mint befektetők meghozni. Egy kérdés, gondolom, hogy már a legtöbb embernek, aki ezzel a, vagy aki a podcastokat is hallgatja, az nem kérdés már, hogy az energiatranszformációra rá vagyunk utalva, és ez történni fog. A következő, hogy ez nem áró hónapra történik meg, hanem step by step, lassan a folyamatok mennek, és egy háború Ukrajnába a témát se nem indította el, se nem fogja megállítani. Lehet, hogy van egy pár téma, amit gyorsít, de az érdekes az, hogy az energiaváltásnak annak megvannak olyan konzekvenciái, hogy ez viselkedés, életszínvonal, mindennapi életstruktúra, szokások változtatásához kell vezessen. Így viccesen, mikor beszélgetek üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, és így beszélünk arról, hogy a pandémiának és az elmúlt két évnek mi a nyoma, akkor szoktam mondani, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy átálltam még jobban, mint eddig az autonóm utazásra. Ezzel a tapasztalatom nagyon jó. 180 és 220 km per óra sebességes autonóm vezetés és utazás, ez nagyon jól működik, főleg a síneken. Tehát, ha már valahova, akkor vonatba ülni és nem autózni. Ez egy ilyen apró téma, és tudom, hogy ez is már nagyon polarizálja az embereket, főleg attól függően, hogy ki a világnak melyik részébe él. Szerencsére egyre több olyan világrész van, és akár a top menedzsmenti körökben is, itt, akiknek kvázi nevezzük úgy szexibb, és ezért meg is teszik egy taxival, egy vonattal, egy tömegközlekedéssel megérkezni egy konferenciára, mint a nagy, mit tudom, Mercedes-szel, Ferrari-val, Porsche-val. De van olyan regió is világszerte, ahol, hogyha az ember taxival vagy tömegközlekedéssel érkezik meg, akkor az első kérdés az, hogy minden rendben van, vagy bajba vagy. És ez az a transformáció, ugye, ami szükséges, és ez jön, és mivel ez szokásokat feszeget, amihez sokan hozzaszoktak, ezért sajnos van olyan kijelentés is, hogy jó, hát hagyjuk már az ukrán háborút, és akkor inkább egyezzünk meg bárkivel, csak hogy esetleg ne legyen hideg télen. És ez egy olyan hozzáállás, ami, ezt már ki lehet hallani, nem nagyon passzol az én gondolatmeneteimhez. Apropó gondolatmenetek, ez is érdekes. Egy hallgató visszajelzett, hogy érti, hogy miért tetszik nekem a podcast, mert egy ebbe a megtervezett 20 percbe a gondolatmenetet, ugye az elejétől a végéig el tudom saját magamnak mondani, meg tudok beszélni, nem szól senki közbe, maximum egy történik, hogyha valakinek nem tetszik, amit itt magammal megbeszélek, akkor kikapcsolja a podcastot, vagy többet nem hallgatja, de megvan ez az előny, hogy nem mint az éles vitákban, ott valaki beleszól, és nincsen vitakultúrája, és, hanem ja, egyedül ezt meg tudom beszélni. De vissza Anders Larssonnak az elemzéséhez, az az öt mitosz, amit ő szétszed, hogy lássuk is mögötte a tényeket. Az első, ami így a social médiában nagyon erősen és egyre gyakrabban lehet hallani, mert elterjedt, hogy Oroszország nagyon egyszerűen a gázt most nem Európának, hanem Kínának és Indiának adja el. Ha megnézzük a tényszámokat a háttérbe, akkor az orosz gáznak körülbelül 16%-a úgynevezett LNG formába, tehát folyékony formába létezik, és ezért ezeket a tartályokba, vagy vonatokon keresztül, vagy a klasszikus hajókkal lehet szállítani. 16%-át. És ez nem csak Kínában és Indiában, hanem világszerte úton van. 84%-a az orosz gáznak az pipeline-okon keresztül kerül el bármilyen helyekre, és hogyha nagyon-nagyon optimisták vagyunk, és azt mondjuk, hogy oké, nem a liberális világnak a korrekt, és ezt sokan azt mondják, hogy lehet azt mondani, hogy a liberális világnak korrekt a lassú folyamata, hát pont azért korrekt, mert mindenkinek a véleményét meg lehet hallgatni ahhoz, hogy egy pipeline-t hova építek, jóváhagyások, engedélyek, ellenállások, mindennek megvan a helye, és ezért igen, általában olyan 12 és 15 évet tart megépíteni, vagy akár 20 évet hosszabb pipeline-okat. Még diktatúrákban is, ahol a vélemények nem érdekesek, azt látjuk, az utolsó nagyobb pipeline Oroszországban, Szibériából, le a központi szétosztó helyekre 12 évig tartott, amíg a pipeline megépült. Tehát csak úgy máró hónapra azt mondani, hogy oké, hamar, akkor most nem adom el a gázt Európának, hanem eladom az új barátaimnak, ez leghamarabb, hogyha mindent legyorsítunk és lerövidítünk 5-6 év alatt, nem tud kiépülni egy pipeline. Egy második mitosz, ami így social médiában néha felmerül, főleg akik inkább azt jelzik, hogy ké, hagyjuk már az ukránokat, és akkor Putin csináljon velünk, amit akar. Azt hozzák, hogy a rubel árfolyama erősödik, ezért ez azt jelenti kvázi indirekt, hogy akkor Putin most nyertes. Ha megnézzük, akkor főleg az orosz gazdaság nagyon erősen importra volt ráállítva, és az importnál azt jelenti, hogy a rubelt azt cserélni kell euróba és dollárba. A szankciók miatt pillanatnyilag ez nem történik meg, mert egyszerűen A, senkinek nem kell a rubel, és a másik, hogy nincs miért cserélni, mert egyszerűen nincsen áru vételi lehetőség, tehát dollárba és euróba lecserélni, tehát a klasszikus kereskedés nem történik meg, leszűkül nagyon erősen a piac, és az árfolyamokkal ebből a szempontból lehet egy kisebb, szűkebb körbe csinálni, amit éppen akar egy orosz központi bank. Főleg azért, mert mindegy, hogy hol van az árfolyam, aktuálisan a rubelre nincs szükség. Próbálja valaki meg rubelt váltani nyugat-európai bankoknál, venni és ezt devizákra váltani. Mindegy, hogy milyen árfolyam van megadva, nincsen szüksége a nyugati banki struktúrának a devizára. A harmadik mitosz, hogy az orosz gazdaság az abszolút nem érzi a szankciókat, és dübörög. Persze, hogy azt tudjuk, hogy ilyen illiberális vagy diktatúrai rendszerekből a számok, amik kijönnek, azzal mit tudunk kezdeni. De hogyha azok a jelentések mellett a háttérben nézünk, és ezt nézi László meg, hogy azt mondja, hogy oké, egy szám, amelyik az állapotát egy gazdasági rendszernek, egy társadalmi rendszernek felmutatja, az az, hogy például az új autóknak a bejelentése, ezek a számok hogy mozognak, és mennyi történik egyáltalán meg. És annak ellenére, hogy azt hiszem, még létezik egy Lada és más orosz automárka, ha a számokat megnézzük, hogy az elmúlt hónapokban hogy alakultak az új autók bejelentési számai, akkor ez radikálisan összeomlott. Az a létező orosz fogyasztó, akinek még pénze lenne, és fogyasztana, az a fogyasztást teljesen megállította. A számok nagyságrendileg ilyen mínusz 10 és mínusz 20% között ingadoznak valahol a gazdasági teljesítményről, tehát az, hogy nem érintett, és ezzel azt jelezni, hogy amit itt teszünk, az hiba, ez gazdasági számok oldaláról nem így néz ki, tehát nagyon erősen megállt a fogyasztó. A következő mítosz, ami megvan, hogy nem jön többet például gáz Oroszországból, Németországba, és ezért zombi országá fog válni Németország, nyugat-európai országok. Alapjában valójában az a gáz, ami most beáramlik, a tényszámok szerint 1985 szintjére visszacsökkent, tehát abból lehet látni, hogy az elmúlt évtizedekben mennyire erősen igen függő helyzetbe került Európa az orosz gázzal összefüggésbe, de ami lényeges, és erről beszélgettünk a múlt heti podcastokban is, hogy a tartályok pillanatilag, a tartalékok a legtöbb nyugat-európai országban most már átlépték a 82%-ot, német, osztrák tartalékok 85-90% fölött vannak, és ami lényeges, az a megegyezés is, hogy ha bármelyik Európai Unión tagországa energia oldaláról problémába kerülne, akkor itt a közös felhasználás előtérbe van, és nem csak az egyes országnak a tartaléka. Itt is persze mindenki mindig hat, és amikor nehéz helyzetbe kerül, akkor nem kell csodálkozni, hogyha néha az visszhangzik vissza az erdőből, amit bekiáltottam. Az ötödik mitosz, hogy Oroszország Kínának adja el a gázt, és azután ez jön vissza Európába Kínától drágábban. Itt is megint oda kell menjünk, amit az első pontban mondtunk, hogy az LNG forma, tehát a folyékony gáz formája a világszerte kereskedésben levő gáz mennyiségnek körülbelül 5%-a van folyékony formában úton. Ebben benne van Kanada is, benne van Norvégia is, benne van az arab regió is, benne van Oroszország is. Tehát túl kevés az a mennyiség, amelyik ilyen formában tudna a világpiacon mozogni, és a pipeline-ról beszéltünk, hogy konkrétan Oroszország és Kína között direkt pipeline nem nagyon van. Egy social médiában megjelent egy olyan vélemény is, jó, akkor az indiaiak átadják a kínaiaknak. Az egy egészen más téma, hogy Kína és India mennyire lelkesen kereskednek egymással. Ez lehet, hogy valamikor megváltozik, aktuálisan még nem, és ott a viszony nem annyira meleg, hogy ez működjön. Inkább elég langyos, mondjuk így. Tehát, hogyha összefoglaljuk az elemzésből, és ez a konklúzió, amire Anders Larsson a végén az elemzésébe kerül, az tiszta, hogy az európai szituáció az alapjában valójában nem jó, és főleg a kamatlépések, azok, hogyha megnézzük összehasonlítva az amerikai központi bankkal, szerencsére lassabban mennek, már szerencsére csak azért is, mert csak ha vele gondolunk, akkor az amerikai központi bank 6 hónap alatt nettóval azt lehet mondani, hogy nulla kamatszintről emelte a kamatot körülbelül 4%-ra. A piac most beárazza így körülbelül, hogy 4,4% lenne a csúcs, ami a jövő év április-májusában érhető el, hogyha a központi bank ezzel a tempóval tovább megy. Ez a gyorsaság, ha az abszolút számokat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy oké, az nem olyan sok, de százalékban nézve ez radikális. Ehhez képest valójában erős a gazdaság, mert ez kibírja, és az, ami eddig mind korrekció megérkezett, az nem olyan sok. Tehát az Európai Uniónak a helyzete nehéz, de egyet tisztán látható, a mítoszokban az, így a kiállítás, hogy Oroszország ebbe az egész témába, ami pillanatnyilag zajlik, nyertes, ez a tényeket, ha megnézzük, és a számokat, nagyon-nagyon nem valószínű. És persze, hogy a nyomás belülről kell jöjjön. Tehát minél nagyobb a gazdasági nyomás, akkor tud elindulni egy belső transformáció, és mínusz 10, mínusz 15%-os GDP-knél remélhetőleg a belső nyomás is úgy elindul, habár az is egy mese könyv verziója, hogy gyorsan történne ott változás, ami struktúrák, ami rendszerek évtizedeken keresztül alakultak ki, hogy túl sok élvező, túl sok érdekelt van azért, hogy ez máró hónapra megváltozzon, de hát ezt is lehet reálisan látni. És a tőkepiacokban az a jó, hogy néha fájdalmas, de sokkal gyorsabban és sokkal radikálisabban árazzák be az eseményeket. Pillanatnyilag nem azok a hírek mozgatják a globális gazdaságot, inkább Jay Powell-nek a hónap esti fellépése lesz az, ami döntő. Ebbe pozitív meglepetés abból a szempontból van, hogyha nem emelné 0,75-tel a kamatot, akkor ez nincs beárazva. Ha 0,75-tel emeli, akkor a piacok nem nagyon reagálnak. Ha akár egyel emeli, akkor lehet, hogy erősebben reagálnak a piacok, mert megijednek, hogy ugyanúgy, mint a tavaly, ahol hibázott, és azt mondta, hogy ah, believe me, transitory, ugyanúgy most azt mondja, hogy believe me, és megy felfele a kamattal, mert erős a gazdaság, ezt figyelni fogjuk, és hát így maradt témánk, amit reggelente a podcastokban meg tudunk beszélni. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.